Dicsértessék a Jézus Krisztus! Márton Andrea vagyok, szociológus, szociálpolitikai szakértő. Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és köszönöm technikus kollégámnak, Rostás Tibornak a felvétellel kapcsolatos technikai segítségét. Észrevételeiket megküldhetik elektronikus e-mailemre a marton.andrea001@gmail.com e-mail címre. A mai napi vendégem Papp Zsuzsanna, szociálpedagógus, a Kék Vonal Egyesület elnöke, és a mai napi témánk pedig a gyermekvédelem köréhez tartozó krízishelyzetekkel kapcsolatban, hiszen Zsuzsa már évtizedek óta ennek a alapítványnak, egyesületnek a munkatársa. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és hogy beszélhettünk erről a nagyon fontos témáról, és az egyesületetek munkájáról. Arra szeretnélek kérni, hogy kicsit mutatkozzál be a hallgatóknak, egyrészt, hogy hogyan keveredtél erre a területre, meg hogy jobban megismerjenek pár szót magadról is, ha mondanál.
Köszönöm én is a meghívást, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat is. Papp Zsuzsanna vagyok, szociálpedagógus, a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány kuratóriumának elnöke, és nagyon szeretek a Kék Vonalról beszélni, mert az én személyes életemnek az a része, ami a segítői hivatáshoz kötődik, az szervesen kapcsolódik a Kék Vonalhoz. Fiatal felnőttként találkoztam először az önkéntes képzés felhívással a Kék Vonal részéről, és egy meglehetősen zűrös kamaszkorral a hátam mögött nagyon is megszólítva éreztem magam a képzés felhívásban, és részt vettem az első önkéntes képzésen. A Kék Vonal 93 óta működik, és az első önkéntes képzése az, hát, akörül 94-ben, talán 95-ben szerveződött. Akkor találkoztam életemben először olyan fogalmakkal, mint a gyermeki jogok, a gyereki szükségletek, személyiségfejlődés, gyermekvédelem, a szakellátás, és az akkor még készülőben lévő alapellátás, és annak a szerepei, és rettentő izgalmas volt már akkor számomra, és nagyon-nagyon sokat tanultam ez alatt az időszak alatt, és meghatározó a pályám szempontjából, hogy a Kék Vonal képzését el tudtam végezni, és utána önkéntesként tudtam dolgozni a segélyvonalak mellett. A Kék Vonal 0-24 órában működteti segélyvonalait, az Európai Unió által harmonizált 116-111-es számon a lelki segélyvonalat, és a 116-000-as számon pedig a veszélyben lévő gyerekek, bántalmazott gyerekek vonalát. De évek múltával ez a szolgáltatási csomag bővült, és e-mailes szolgáltatást is nyújtunk, illetve cseten is lehet hozzánk kapcsolódni.
Amit szeretnék kérdezni, hogy ugye itt nagyon sok mindent felsoroltál, de hogy konkrétan valami példával megvilágítva, vagy konkrét eseteket, hogy mivel keresnek meg benneteket, tehát hogy milyen témákban hívnak fel benneteket, és ki az, aki felveszi a telefont és csörgeti a ti számotokat.
A mi mottónk az, hogy nincs kis vagy nagy probléma. Mi minden problémára ugyanazzal a nyitottsággal és empátiával reagálunk. Mindenféle korosztály hív minket. A mi életkori korcsoportunk az a 0-tól 24 éves korig, tehát a fiatal felnőttek hívásait is fogadjuk, de nyilvánvalóan krízisben lévő felnőttekkel is beszélünk öngyilkosság veszély esetén, illetve a gyerekekért aggódó felnőttekkel is beszélgetünk, a gyerekekre fókuszálva. Leggyakrabban a kamaszok hívnak minket, ők a mi top hívóink, és nyilván a kamaszkor sajátosságaihoz igazodik az ő hívás témájuk is. Párkapcsolat, szexualitás, barátok, családi gondok, iskolai problémák, kortárs bántalmazás. Minden témának, amit itt felsoroltam, van egy átlagos, az élet tempójához igazodó problémafókusza, tehát gondolok itt arra, hogy adott esetben hívhat minket egy gyerek azért, mert összeveszett a barátjával valami dolgon, és ezt nagyon bánja, és szeretné már visszacsinálni. Ugyanakkor hívhat minket azzal is egy gyerek, hogy a barátja összefogott több más osztálytársával, és akkor elcsalódott benne, mert hogy most kiközösítik. És ez már a kortárs bántalmazásnak egy bizonyos szegmense. Tehát azt mondhatom, hogy a viszonylag könnyebben megélhető elakadások, problémahelyzetektől az egészen súlyos bántalmazás, elhanyagulás, érzelmi bántalmazás vagy szexuális abúzus, és az öngyilkosság azok a nehezebb krízis hívásaink, és abból is van sok hívás, sajnos.
Milyen lefedettségi terület? Hol működik ez a telefon? Tehát, hogy melyik városból, településről hívhatnak benneteket?
Minket országosan hívhatnak, mobilról is, ugyanúgy ingyenes a hívók számára ez a telefonszám. Az alapítvány pályázati úton és adományokból fedezi a telefon költséget. Az e-mailes szolgáltatásunk, az e-mail lelki segély, illetve a chat, az pedig interneten elérhető a honlapunkon keresztül. És nyilván ezek a szolgáltatások is nagyon frekventáltak. Nagyon sok olyan dolog fogalmazódik meg a chatben, illetve az e-mailben, amit adott esetben telefonban sem vállalna a megkereső.
Itt nagyon sok témát felsoroltál. Én most kiemelném, és kezdjük talán a kortárs bántalmazással, mert hogy azért vagy a kiközösítéssel, illetve ezek azt gondolom, hogy van egyfajta összefüggés is, hogy konkrétan ezek, ugye már mondtál egy-egy gondolatot erről, de ha kibontanád, hogy mire gondoljunk, mire gondoljanak a Mária Rádió hallgatói, mert lehet, hogy egy nagymama, egy szülő hallgatja ezt, és korábban a gyerekjelzéseire mondjuk nem is lett figyelmes, de lehet, hogy a műsort követően kezdeményez egy beszélgetést, amiben nyilván a fiatal vagy felvállalja az őt ért sérelmeket, vagy nem, ezt nem tudhatjuk, de legalább adhat egy-két beszélgetésre témát, amiket itt felvázolsz a elkövetkezendőkben.
Nagyon gyakori hívástípus a kortárs bántalmazással kapcsolatos hívás, illetve nagyon sok esetben iskolák is megkeresnek minket, hogy ebben segítsünk nekik rendkívüli osztályfőnöki óra keretében, hogy beszélgessünk a gyerekekkel erről a jelenségről. Amiért azt gondolom, hogy súlyosabb ez a téma az általunk is talán megélt iskolai helyzetekhez képest a jelen időnkben, az az, hogy az offline térben történő bántalmazás nagyon gyakran, sőt, majdnem minden esetben az online térbe is kiterjed. Tehát miközben régebben egy periférián lévő gyerek, akit mondjuk cikiztek a, most csak mondok egy valamit, a súlya miatt, az azért, mikor hazament, akkor megnyugodhatott, és biztonságban érezhette magát, kipihenhette azokat a lelki fáradalmakat, amiket ez okoz. Most ez nincs sajnos, hiszen az online tér belép az embernek a személyes terébe, az otthonába, és ott ugyanúgy bántalmazások áldozata lehet valaki.
Én szeretném kérni, hogy persze mi szakemberek az offline-online teret tudjuk micsoda, de nem biztos, hogy minden hallgató pontosan tisztában van ezekkel a szakifejezésekkel, hogy erről muszáj egy picit beszélni, és kérlek, hogy fejtsd ki, hogy mindenki ugyanazt értse ezen fogalmak alatt.
Rendben, tehát az offline tér alatt azt értem, amikor a gyerek bemegy fizikailag az iskolába, és ott fizikailag kapcsolatba kerül a diáktársaival, illetve a tanárokkal. Online tér alatt pedig azt értem, amikor mobilon, interneten, cseten, messengeren, közösségi oldalakon van a fiatal, a virtuális térben, az interneten, és ott lép kapcsolatba emberekkel, akár osztálytársaival, akár másokkal. Kiemelném azt, hogy nagyon sokat hallani róla, és nagyon sok példa van arra vonatkozólag, hogy a tinédzserkori öngyilkosságnak a kortárs bántalmazás egy nagyon-nagyon jelentős részében ott van háttérként. És ez éppen azért lehet ennyire súlyos, mert hogyha ez az online térre is kiterjed, akkor a gyereknek nincsen ideje sem megnyugodni egy-egy bántalmazó epizód után, amit elszenvedett az iskolában fizikailag vagy szóban, sem felépíteni a következő napját, hanem egyszerűen belekerül egy olyan spirálba, amiből úgy tűnik, hogy nincs szabadulás. Nagyon nehéz erről beszélni a gyerekeknek a szülőkkel és a tanárokkal, és nekünk az a tapasztalatunk, hogy nagyon sok esetben a szülők és a tanárok is tehetetlenek. Vannak bizonyos tévhitek, amik tartják magukat sajnos a mai napig is, tehát a bizonyos szintű piszkálódásokat a szülők is és a tanárok is hajlamosak a csoportdinamika
folyamatának
értelmezni, igen. És sokszor hangzik el az, hogy hagyni kell, hogy ezt ők lemecseljék egymás között a gyerekek, és hogy kiépüljenek a hierarchiák a csoportban. Na most nekem ezzel mindig csak az a problémám, hogy az én tapasztalatom az, hogy egy osztályközösség az támogató közösség is tud lenni, nem csak bántalmazó közösség. és nagyon-nagyon sok múlik a tanárokon, nagyon sok múlik a szülőkön, hogy azok a felnőttek, akik ott vannak a gyerekcsoport körül, ők mit kommunikálnak, hogy mi az a lehetőség, amivé válhat egy osztály. Azon túlmenőleg, hogy reggeltől késő délutánig együtt vannak és tanulnak.
Igen, most már így értem, meg most már sok minden elhangzott itt a bántalmazásról, de ti ebbe a telefonos formában kék van, mit tudtok segíteni mondjuk egy ilyen hívás esetében? Milyen segítő jobbot kezelt, vagy mi az, amivel meg tudjátok támogatni a fiatalt, aki ilyen nehéz témákkal, vagy mondjuk egy ilyen öngyilkossági gondolattal, pont ilyen bántalmazás miatt, mondjuk felhív benneteket egy péntek esti órán, mert akkor telítődött a lelke a sok bántással.
Nagyon fontos, gondolom az, hogy fel tudta hívni a kék vonalat, segítséget tud kérni. Ez egy nagyon fontos dolog, ezt nagyon szoktuk erősíteni, hogy ehhez biztosan nagy bátorság kellett, hogy egy csomó olyan dologról beszéljen, amit alapvetően szégyel. Egy bántalmazott ember szégyelli azt, ami történik vele. Minél tovább tart a bántalmazás, annál alacsonyabb az önértékelése. Egy gyereknél sincsen így másként, a felnőttnél is ugyanígy van. A gyerek még kiszolgáltatottabb, hiszen sokkal kevesebb élettapasztalat van mögötte, sokkal kevesebb énerő áll rendelkezésére ahhoz, hogy megküzdjön ezekkel a helyzetekkel. Amiben mi tudunk segíteni, az az, hogy meghallgatjuk őt, elfogadjuk az érzéseit, visszajelezzük számára azt, hogy milyen fontos, hogy erről tudott beszélni, és hogy ez legyen egy fontos tapasztalat számára, hogy erről a helyzetről lehet beszélni, lehet segítséget kérni. Elgondolkozunk olyan lehetőségeken, olyan megoldásokon közösen, ami számára vállalható, hogy kitől kérjen segítséget abban, hogy ezeket meg tudja valósítani. És ezek nagyon fontos momentumok. Azt gondolom, hogy az is egy nagyon fontos dolog, hogy amikor a gyerek beszél az őt ért bántalmazásról, általában utána felszabadul. Tehát letesz valamennyit ebből a teherből, és ez segíti őt abban, hogy újra töltekezzen lelkileg, és erőt nyerjen. És ez nagyon fontos, mert a következő lépés az, hogy ott helyben a szüleitől, ismerőseitől, tanárától, szakembertől kérjen segítséget, és szerezzen magának támogatást.
Tehát akkor, ha jól értem, akkor a telefonos megkeresés után ti próbáljátok a személyes segítségnyújtást, ha nem is ti, hanem javasoltok szakembereket, helyzeteket, sőt, utána ugye arra próbáljátok terelni, hogy majd későbbiekben álljon ki magáért, vagy hát ugye nem kell elviselnie neki ezeket a bántalmazásokat.
Így van, ez nagyon fontos, hogy ezt kimondjuk, hogy az, hogy téged bántanak, az nem jó, az nincs rendben, az nem elfogadható. Ez az iskolai környezetben talán egyértelműnek tűnik nekünk, hogy ezt érti is és tudja is a gyerek, de sok esetben, hogyha mondjuk otthon, a családon belül bántalmazzák a gyereket, akkor ez nagyon sokszor nem ilyen egyértelmű, hiszen a szülői bántalmazás mögött sokszor lehet olyan üzenet, hogy rossz vagy, rosszat csináltál, nem vagy elég jó, nem tanulsz elég jól. Tehát a gyerek valójában nem tudja azt, hogy őt nem bánthatja senki sem igazából.
Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy itt a téma után egy kicsit beszéljünk arról, hogy ki végzi ezt a szolgáltatást, ki az, aki a telefon másik végén van, aki fogadja a fiatalok meg a gyerekeknek a hívásait. Vagy nem tudom, hogy esetleg szülők, pedagógusok kereshetnek-e benneteket ezen a vonalon, hogy ők is valamit érzékelnek, de nem tudják, hogy mit tegyenek, vagy mi a kompetenciájuk, mert ugye sokszor változnak itt a jogszabályok, és kicsit el tudunk veszni a jogszabályok sűrűjében, hogy mi a kompetenciánk, nem kompetenciánk.
Igen, a jogszabályok sűrűjében nagyon el lehet veszni, nekem az a tapasztalatom. Amiben mi tudunk segíteni, azok az alapértékek, amiket a kék vonal képvisel, a szülők, pedagógusok, bármilyen gyerekekkel foglalkozó, vagy találkozó magánemberek, szakemberek felé, hogy minden felnőttnek felelőssége van abban, hogy a gyereket meg kell hallgatni, meg kell érteni a problémáját, és az ő saját eszközeivel segíteni kell őt abban, hogy kilábaljon a problémájából. Azt gondolom, hogy ez az alapattitűd, ez a szemlélet, ez nem köthető szorosan jogszabályokhoz, ezt bárki tudja követni. És ez egy nagyon fontos dolog a kék vonalban, hogy az önkénteseink, akiket mi kiképzünk, több mint 100 órás képzést kapnak a hozzánk jelentkező önkéntesek, Az élet számos területéről jönnek. Vannak köztük közgazdászok, pedagógusok, nagymamák, akiknek mondjuk a hivatása sem kötődött akár a gyerekekhez, de most van szabad ideje, és szívesen áldozna erre. Pszichológusok nyilvánvalóan, segítő szakemberek. Amit mi nyújtani tudunk, és amit azt gondolom, hogy a kékvonal közössége jelent, az az, hogy a képzést elvégzett önkéntesek, akik odaülnek a telefon mellé, és az önkéntes munkájuk során átélik, használják a kékvonal szakmai támogató rendszerét, a szupervíziót, esetmegbeszélőt, egyéni konzultációkat, ők segítő emberekké válnak, segítő felnőttekké, akik innentől kezdve nem tudnak másként tekinteni a gyerekekre, csak is úgy, hogy megértik őket, érzékenyek a problémáikra, és segítően fordulnak a gyerekek felé. És azt gondolom, hogy ez a legnagyobb eredménye a kékvonalnak, ha mondhatom így, hogy az elmúlt 25 év során rengeteg felnőttet érzékenyített a gyerekek világa felé, a gyerekek jogai és szükségletei felé. Akik most már biztos vagyok benne, hogy nem mennek el szó nélkül egy bajba jutott gyerek láttán.
Tehát ugyanakkor ők nem csak a kékvonalba tartozó ügyelet ideje alatt segítők, hanem akár civil életbe is, és hogy akkor úgy tűnik, hogy a képzés által válnak kompetens szakemberré, de hogy jöhetnek az élet számtalan területéről is.
Így van, ez számunkra nagyon fontos, hogy laikus önkénteseket képzünk. Tehát egy pszichológus szakember, de amikor a telefon mellé ül, akkor egy laikus telefonos segítő. És nyilván hozza magával a pszichológiai tanulmányait, meg a tudását, élettapasztalatát, mindent, de hogy ott azok között a keretek között működik, és azok között a keretek között dolgozik a gyerekkel, amit tőlünk tanult, a kékvonaltól. És hangsúlyozom a kékvonal közösségétől, tehát az önkéntes segítők egymást is rendkívül jól tudják fejleszteni, és nagyon fontos támogatói egymásnak. És azt gondolom, hogy ez az a szemlélet, amit, hogyha kilépnek a kékvonal ajtaján, befejezve az ügyeletüket, visznek magukkal az életükbe.
Ami még itt nekem eszembe jutott ilyen nehéz témának, az a öngyilkossági gondolatokkal kapcsolatos terület, mert hogy azért tudjuk, hogy a kamaszok a nagyon hullámzó lelki világukban sokszor eljutnak végletes gondolatokig is. Egy telefonnál ülő kollégátok önkéntesetek milyen szempontokat kap, amikor egy ilyen hívást kap, hogy egy nagyon rossz lelki állapotban lévő fiatal felhívja a kékvonalat? Mi az, amit kap, mint muníció szempont, hogy mi az, amivel meg tudja támogatni a hívó felet?
A lelki segélyvonalat anno, amikor ezt először kitalálták Angliában, eleve ezért hívták létre, hogy az öngyilkossággal küzdő embereknek az utolsó periódusában, amikor a cry for help fázis következik el az öngyilkossági gondolatok közepette, akkor hívják föl a segélyvonalat, és ott kapjanak segítséget. Amit mi tudunk adni ebben a helyzetben, az egy támogató melléállás, meghallgatás, elfogadás, és annak erősítése, hogy nem meghalni akar ő valójában, hanem abból a helyzetből nem talál kiutat, amiben van. Csak és kizárólag ezt az egy kiutat látja. És ez nagyon fontos, hogy az életet igyekszünk támogatni a telefonhívás közben. Az ő én erejét próbáljuk meg egy picit megerősíteni, hogy el tudjon jutni, segítséget tudjon kérni, azt a depresszióját, azt a betegségét, vagy azt a hangulatát tudja szakszerű segítséggel feldolgozni, de akkor és ott ez a felelősségünk és ez a feladatunk, hogy megtartsuk azt a hívót.
Itt elhangzott egy fontos szakkifejezés, cry for help, tehát hogy egy kicsit ezt fejtsük ki, hogy mit is értünk ez alatt, milyen mondatok, vagy milyen helyzetekre jellemző ez, mert nem biztos, hogy a hallgatók azok minden esetben ismerik ezt a kifejezést.
Hosszú út vezet egy ember életében, akár egy depressziós időszak közben is, addig a pillanatig, ameddig az öngyilkosság gondolata makacsul beköltözik a fejébe, és ez a szándék, ez a gondolat ott van a fejébe, és erre gondol, és ezt tervezi, és ez nem hagyja őt nyugodni. Ebben a folyamatban van egy pillanat, amikor ezt szakemberek állapították meg, amikor az emberben az életösztön, az élni akarás mégiscsak megszólal, és mégiscsak segítséget kér. Ennek egyik fontos eleme, hogy a telefon legyen elérhető, legyen anonim, arc nélkül használható, legyen azonnali segítség mögötte. Tehát, hogy ne egy pszichoterápiás rendelőbe kelljen ülni 2 órán keresztül és várni, hogy orvos elé kerülhessen az illető. Ennek a hívásnak az a jelentősége, hogy ezt a pillanatot igyekszünk megerősíteni, ezt a segítségkérést, hogy emögött ott van az élni akarás, emögött ott van az élet szeretete, az élet iránti vágy, és hogy amikor elárasztják a rossz gondolatok, amikor elárasztják a kilátástalan jövőképek, amiből nem tud kikeveredni, akkor is van egy ilyen momentum, amibe lehet kapaszkodni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ezekről a nehéz témákról volt lehetőségünk itt a Mária Rádióba beszélni. Még bennem ragadt néhány kérdés, de hát a műsoridőnk az eléggé rövid, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy erről a témáról tudtunk itt beszélni. Ezúton is szeretném megköszönni Pap Zsuzsának, a Kékvonal Egyesületnek a vezetőjének, hogy itt volt a vendégem volt, és beszélgettünk a ti munkátokról. Szeretnék elköszönni a Mária Rádió hallgatóitól. Találkozunk 2 hét múlva. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Márton Andrea voltam, szociológus, szociálpolitikai szakértő.
Otthon a családban. Beszélgetések a családi életben megjelenő mindennapi kérdésekről Márton Andrea műsorát hallották.
Híreink következnek.
Digitálisan is meg kell erősíteni.